Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az 58. Zsoltárunknak az első versszakát. Az 58. Zsoltárunk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Ti tanácsban ülő személyek, kik zúgolódtok ellenem. Helyünket elfoglalva folytassuk Urunk és Istenünk magasztalását, énekeljük neki a 235. dicséretünket, a 235. dicséretünket énekeljük el mind az 5 versszakával. 235. dicséretünk első versszaka így kezdődik, hallgass meg minket, nagy Úristen! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, most jöjjetek és fennállva hajtsuk meg fejünket és fohászkodjunk. Dicsérünk téged, mennyei atyánk, azért, hogy kegyelmes és irgalmas vagy. Dicsérünk téged azért, mert gondoskodó is vagy, és hogy újra elhoztad ezt a napot, amikor összegyűlhetünk itt a te házadba az igét hallására. Kérünk téged, Urunk, hogy hallgass meg minket, amikor hozzád fohászkodunk, és tekints le most is ránk a gyülekezetünkre, ahol különböző helyekről, különböző élethelyzetekből összegyűltünk, akár örömből, akár nehézségből is, de mindannyian hozzád jöttünk most, Urunk, kérünk, hogy tekints le ránk, és add meg azt, hogy mi is hallhassunk téged. Köszönjük, hogy azért gyűjtöttél össze, hogy a te igéd felcsendüljön közöttünk. Köszönjük, hogy adod a te szavadat, amiben erő és hatalom van, amiben az igazság van. Köszönjük, hogy ebben nyilatkoztatod ki magadat a számunkra, és ebből ismerhetünk meg, Urunk, téged jobban. És ebből láthatjuk meg azt is, hogy mi milyenek vagyunk, és hogy te mit vársz tőlünk, hogy milyennek kellene lennünk. Kérünk, Urunk, hogy így taníts most mindannyiunkat. Kérünk, hogy küldd el szent lelkedet, általa légy itt közöttünk, és add meg nekünk, kérünk, hogy a te igéd az ne térjen hozzád vissza eredménytelenül, hatástalanul, hanem végezz el a munkáját itt a mi szívünkben, terjen meg a gyümölcsét. Kérünk, Urunk, hogy add, hogy teljesen átformálódhasson a mi lényünk, természetünk, egész életünk a te kijelentésed hatására. Köszönjük, hogy így, ilyen várakozással lehetünk most itt, és kérünk, hogy te tedd áldottá mai Isten tiszteletünket is, a te nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Jakab levelében, Jakab levelének a második fejezetében, az első négy versben így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Atyám fiai, ne legyen személy válogatás a ti hitetekben, amely van a dicsőség urában, a mi Jézus Krisztusunkban. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú, fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is, szennyes ruhában, és rátekintetek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok neki, te ülj ide szépen, és a szegénynek ezt mondjátok, te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé. Nem mondtatok-e ellent magatoknak, és nem lettetek-e gonosz gondolkozású bírákká? Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, visszatértünk a lassan már szokásosnak mondható nyári témánkhoz, a Jakab leveléhez. Hogyha jól számoltam, akkor ez már a negyedik év, hogy ilyenkor júliusban előkerül Jakabnak a levele, és itt a helyettesítések idején ezzel az ige szakasszal foglalkozunk, és most így a negyedik évre már eljutottunk a második fejezethez, úgyhogy egészen gyorsan haladunk. Jakab levele a Szentírásnak egy elég egyedi és különleges része. Több szempontból is különleges, például azért, mert úgy kezdődik, ahogyan egy megszokott levél szokott, üdvözléssel, címzéssel, de a végén már nem szerepel a szokásos levelektől megszokott formula, tehát az áldás kívánás, elköszönés, személyes üdvözletek, ezek intések esetleg, személyes tanácsok, ezek nincsenek a végén. Úgyhogy ebből kifolyólag már is egy kicsit talán különlegesebb de más szempontok alapján is egyedinek mondható, ugyanis amit mindig megszoktak említeni Biblia magyarázók, hogy hiányzik Jakab leveléből a nagy teológiai fejtegetés, amit mondjuk Pál leveleiben megszokhattunk. Jakabnál ez nem szerepel, nem szentel külön fejezeteket arra, hogy az evangéliumot, vagy Jézus Krisztus megváltó tettét ismertesse, azt bővebben kifejtse, vagy magyarázza. Sőt, Jézusnak a neve mindössze kétszer kerül elő a levélben. És ami még furcsábbá teszi a levelet, és amit szoktak róla tudni az emberek, hogy hát elsőre ellent mondani látszik, ugye, az egyedül hitáltal való üdvösségnek a tanával. Ezt a biblia kritikusok előszeretettel hangoztatják, hogy Jakab vitatkozik Pállal, vagy a páli teológiával, és cáfolja, hogy egyedül hitáltal lenne üdvösség, és hangsúlyozza a jó cselekedetek fontosságát. Ez természetesen nem valódi ellentmondás, egy kis utánajárással kiderülhet, hogy nem erről van szó. Ez ma még nem fog sorra kerülni. Ezek miatt a különlegességek és egyediségek miatt egyébként sokan még a hívő teológusok közül is elgondolkoztak azon, hogy Jakab levelének van-e helye a Szentírásban, hogy ez valóban Istentől ihletette. Még egyébként maga Luther Márton is gondolkozott, hogy biztos oda való-e, de hát valljuk, hogy igen, oda való, a teljes Szentírás Istentől kilehelt, tőle ihletett, és tévedhetetlen, és nem az emberek válogatták össze, hanem az Úr őrizte meg, és ő óvta, és ő rendezte egybe, tehát nem az egyház kanonizálta, ugye, ahogy szokták sokan emlegetni, se ezt a részét, se más részét a Bibliának, az ember csak felismerte Isten kegyelméből, hogy ez az ő kinyilatkoztatása, úgyhogy hát ide tartozik Jakab levele is, minden furcsaságra van magyarázat, minden látszólagos ellentmondásnak van feloldása, csak alázatosan és imádságos szívvel kell hozzá közelítenünk. Tehát nem szabad, hogy én mondjam meg, vagy én állítsam fel a mércét, hogy minek kell megfelelnie az Isten igéjének, hanem én nekem nyitottan kell fogadnom azt, hogy mi az, amit az Úr kijelent. Mutassa meg ő, hogy mire akar tanítani, mit akar közölni. Mert a saját eszemmel ezekre én nem jövök rá. Tehát így tekintsünk most a Jakab levelére, és az első fejezetben szereplő témák után, ami a próbák, a kísértés és az ige fogadásának a témái voltak, most rátérünk egy egészen gyakorlatias témára, egy gyakorlatias problémára, a személyválogatásra. Itt a Jakab levelében a második fejezetnek az első fele az kimondottan eköré, a témaköré épül, a személyválogatásról beszél. Úgyhogy először én is hadd ejtsek néhány szót a személyválogatás jelenségéről, úgy általában. Másodszor majd arról, hogy miként kapcsolódik a személyválogatáshoz az ítélet, és harmadszor pedig ahhoz, hogy mit szól ehhez az egészhez Isten, vagy milyen kapcsolatban áll Isten a személyválogatással. Tehát először is, mi az a személyválogatás, és hol találkozunk, hol találkozhatunk ezzel? Hát személyválogatás az, amikor valami alapján különbséget teszek emberek között. Ugye van egy mai elterjedtebb neve, vagy legalábbis nagyon hasonló jelentésű szó, amit szoktak hangoztatni, ez a diszkrimináció. Hát hol találkozunk vele? Röviden szóval mindenhol. Mindenhol találkozunk a személyválogatással, mert az ember az reflexszerűen, egyszerűen zsigerből válogat. Válogatunk már ott, hogy ki mellé üljünk a buszon, a vonaton, vagy akár itt a templomban is megválogatjuk, hogy hova szeretnék ülni. Válogatunk abban is, hogy kiszolgáljon ki engem a boltban, vagy már ott, hogy kinek az üzletébe megyek be. Válogatok, hogy kijavítsa meg az autót, hogyha elromlott, vagy kivégezzel a kőműves munkát. Mindenben válogat az ember. De már most szeretném leszögezni, hogy ennek egy része az normális, az még nem a negatív értelembe vett személyválogatás. Normális az, hogyha mondjuk én kiválasztom, hogy kit veszek feleségül, és utána csak őt kezelem ugye életem párjaként. Elég furcsa lenne, hogyha nem így tennék, hogyha minden nőre úgy tekintenék, mintha a feleségem lenne, és akkor ez, na, komikus lenne. Vagy ha minden gyerekre úgy tekintenék, mintha az én gyerekem lenne, és akkor ha valami rosszat csinál, oda megyek, mindegy, hogy kié, rácsapok a kezére, ezt rászólok. Tehát ugye ezek evidens dolgok, hogy ez nem probléma, ez még nem személyi válogatás, hogy mondjuk a feleségemet másként kezelem, vagy a gyerekemet másként kezelem. Ebben még nincsen semmi kivetendő, sőt, még abban sincsen kivetendő, hogyha kiválasztjuk mondjuk a szakembert, akivel elvégeztetjük a munkát, nem kell ismernünk a város összes szakemberét, sőt, akkor már az ország, a világ összes szakemberét ismernünk kéne, hogyha ha teljes egyenlőséget akarnánk biztosítani, hát ez nyilvánvalóan nem így működik a világban se, ez képtelenség lenne. Ezek nem a rossz értelembe vett személyválogatás kategóriájába tartoznak. De valamire viszont azt mondja az ige, hogy ne legyetek személyválogatók, tehát van, ami rossz személyválogatás, van, ami tényleg valóban diszkrimináció. Jakab egy elég jól érthető gyakorlati szemléltetéssel mutat rá, hogy ő mire gondol a személyválogatás alatt. Mi a diszkrimináció? Ugye azt írja, hogy belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott vagy szennyes ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt, ezt mondjátok neki, te ülj ide jól vagy kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, hogy te állj oda, vagy ülj ide a zsámolyomhoz, vagy zsámolyom alá. Tehát Jakab, amin keresztül szeretné szemléltetni a személyválogatást, az a gazdag és a szegény közötti különbségtétel. És ráadásul ugye még az is kiderül itt ebből a példából, hogy ez a személyválogatás, ez az egyik félnek a hátrányára történik. Tehát az egy dolog, hogy valakivel kedves az ember, vagy megkülönböztetett figyelemmel van, de a másik, ugye itt ebben a példában a szegény, az hátrányt szenved, hátratétel éri emiatt. Ez a személyválogatás. És hát ezzel is igen gyakran találkozunk a világban. Az emberek általában többre tartják azt, akinek sok pénze van, annál, akinek esetleg csak kevesebb adatot. Például, hogyha mondjuk begurulok egy benzinkútra egy vadi új autóval, akkor lehet, hogy elég gyorsan odajönnek, fölajánlják, hogy lemoshatom a szélvédőt, vagy hasonlók, míg hogyha mondjuk egy ütött, kopott autóval, egy trabanttal megyek, akkor lehet, hogy végignézi, ahogy megtankolok, és majd utána int egyet a kutas. Persze tisztelet a kivételnek, de ilyennel találkozunk. Vagy ha bemegyek egy étterembe, egy márkás öltönyben, kiöltözve látják, hogy esetleg valami jó órám van, egy Rolex vagy hasonló, hát akkor elképzelhetjük, hogy fog viszonyulni hozzám a pincér, míg hogyha mondjuk beesek a munkás ruhába, festékesen, malterosan, lehet, hogy nem fog annyira szívesen fogadni. Ezek csak példák, de a világban állandó probléma a személyválogatás. Állandó probléma. Sokszor még maguk a gazdagok is érzik, hogy a megkülönböztetett figyelem az nem a személyüknek szól, hanem a vagyonuknak. És erre panaszt tesznek, erről beszámoltak sokan, sok ilyen szerencsétlenül járt ember van, aki mondjuk meggazdagodott, nyert a lotton, vagy volt valami jó vállalkozása, és ahogy jól ment, jöttek az emberek. Úgy látta, hogy vannak barátai, körülveszik, stb. És amikor esetleg csődbe megy, vagy elfogy a vagyon, akkor ugye beszámolnak erről, hogy hirtelen eltűntek azok, akik mellette voltak. Tehát gyakorlatilag nem a személyüknek szólt a figyelem, hanem a gazdagságnak. Sőt, még a Mátyás királyról szóló, vagy egyéb népmesékben is ugye találkozunk ezzel, hogy Mátyás beöltözik áruhába, azért, hogy kiderítse, hogy mit gondolnak az emberek valójában, hogy ne csak az ő rangjának vagy vagyonának szóljon a figyelem. Sőt, van egy ilyen dal is, hogy egyszer egy királyfi mit gondolt magába, hogy be kéne öltözni kocsisi ruhába, mert akkor talán megtalálja az igazit, és nem csak a vagyonára figyelnek. Nem lesz talán személyválogató akkor a párja. Tehát ez a személyválogatás, ez egy réges-régi probléma, régóta, de a mai napig is, és nagyon erősen jelen van a világban, és még a világ is érzékeli, hogy ez nem jó, hogy ezzel valami baj van. De mégis az emberből reflexzerűen jön. A szebb, a gazdagabb, a vagyonosabb, az vonz bennünket, még akkor is, hogyha esetleg nem fizetnek, vagy nem azért, mert számító vagyok, hogy majd én nekem is csúran cseppen valami, de úgy általában komfortosabban érzik magukat az emberek egy gazdagnak a társaságába, mert az olyan gondtalannak tűnik, hogy bele lehet feledkezni a dolgokba, el lehet felejteni a nyomort, nem kell róla tudomást venni, akár a sajátomról, akár másokéről. Tehát olyan jó leső érzés a gazdagok közelébe lenni, és ezért reflexzerűen jön tényleg a személyválogatás. Na most térjünk rá a második pontra egy kicsit, hogy miért nem jó ez a személyválogatás, mi a baj vele, és hogy miért ítéli el a Szentírás, illetve hát nyilván a Szentírásban maga Isten miért ítéli el ezt. Az alapvető probléma a személyválogatása, vagy diszkriminációval, az az, hogy a Biblia szerint minden ember egyenlő. Minden egyes ember egyenlő. Mert minden ember Istennek a teremtménye, és mint Isten teremtménye, ezért ugyanazon a szinten áll. Isten minden embert a maga képére és hasonlatosságára alkotott. Még akkor is, hogyha ez a képhordozás megromlott, vagy nem tesz neki eleget az adott illető. Hogyha azt az Istentől kapott funkciót nem látja el, a feladat akkor is érvényben van. Tehát az egyenlőség az akkor is adott. Isten teremtésében van egy ilyen, mondhatjuk, hogy hierarchia, mert miszerint ő az alkotó, ő a legmagasabb szint, és az ember, mint a teremtés koronája, ugye, alatta van, de minden ember egy szinten, és az ember alatt van a teremtés többi része, mert ugye azt rábízta. Azt mondta, hogy uralkodj rajta. Tehát ez a három szint van. Isten, aztán egy szinten az emberek, és alatta a világ. Na most a baj az mindig abból adódik, amikor az ember ezeket a szinteket, vagy ezt a hierarchiát fel akarja rúgni. Amikor ezt a rangsort semmibe vesszük. Ugye már a bűnesetnél is ez történt. A kígyó azt ígérte, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Nem az ember szintjén álltok, hanem majd följebb. Meglett egyből a baj. De a személyi válogatásnál is ez a probléma, hogyha nem is mondjuk ki, hogy Isten szintjére akarunk valakit emelni, vagy én akarok Isten szintjén állni, de mégis itt az egy szinten, amire a Biblia azt mondja, hogy az egy, az emberi szint, oda be akarunk ilyen köztes lépcsőfogokat iktatni. A gazdagabb, meg a szegényebb, vagy a bármi alapján. A szebb, meg a csúnyább, vagy bármi más. De Isten teremtményeként minden ember egyenlő, legyen az férfi, nő, idős, gyerek, vagy akár csak magzat, ugye fehérbőrű, fekete, szőke, barna, vágott szemű, ők mind ugyanazon a szinten állnak. Teremtmény, ember szinten. Egyik se több, de nem is kevesebb a másiknál. Se az alapján, aminek született, se az alapján, amit esetleg utána az életben elér. Sem a származás, sem a vagyon, sem semmi más nem tesz többé, nem tesz kevesebbé. Aki autista, vagy esetleg Down-szindrómásként látta meg a napvilágot, az ugyanolyan ember, mint én. Ugyanazon a szinten áll. Aki cigány, vagy zsidó, vagy román, vagy tót, vagy ki tudja, kiket szoktak még ugye szidni, divatos ezeket a népeket becsmérelni, hát azok ugyanolyan értékű emberek, mint én. Úgy egy azon szinten állunk. Sőt, ugye, aki meleg, vagy leszbikus, vagy transznemű, ugyanazon a szinten áll, ugyanolyan értékű ember, mint én vagy bármelyikünk, mert Isten teremtési rendjében egy szinten állunk, és nincsen se feljebb, se lejjebb. És ha már itt tartunk, és megemlítettem ezt, megemlítettem azt is, hogy a világ látja a személyválogatás problémáját, akkor egy gondolat erejéig kitérek erre, hogy próbál küzdeni ellene a világ bizonyos szinten. És valahol talán innen indult a feminizmus, innen indult a rasszizmus elleni küzdelem, ugye most a Black Lives Matter mozgalom elméletileg, meg az LMBTQ mozgalom. Ez, elméletileg ez adja az alapot, hogy a személyválogatás ellen szeretnének küzdeni. Ugye ezek az ideológiák, vagy eszmék, ezek most elárasztják a médiát, azért szeretnék majd egy kicsit kitérni rájuk is. De még mielőtt félreértenének, nem azt mondom, hogy ezek mind jók, mert majd látni fogjuk, hogy miért nem. Azért nem működnek ezek az említett mozgalmak, vagy ideológiák, mert ez az egyenlőség, ez csak akkor valósul meg, hogyha Istent komolyan vesszük. Hogyha az Urat komolyan vesszük, és hogyha a teremtési rendet vesszük alapul. Ebben a rendszerben, ebben a keretrendszerben létezik ez, hogy egyenlőség, és ott elvetendő a személyválogatás. Hogyha nem csak egymáshoz mérjük magunkat, hanem Istenhez is. Erről szól egyébként a vázlat hátulján ez az idézet Francis Schaeffertől, hogy csak ez szolgáltat alapot az egyenlőségre. Hogyha elvetjük a teremtési rendet, a teremtést, és mondjuk a természetes szelekciót, az evolúciót termékének tartjuk az embert, akkor romba dől az egyenlőségnek az eszméje, és nem lesz rossz a személyválogatás sem, mert a szelekció alapján rögtön meg kell különböztetni. Ez azt mondja, hogy a jobb, az életképesebb, az megy tovább a rossz. Tehát rögtön kategorizálja maga az eszme az embereket. Ennek a skáláján kellene értelmezni magunkat is, ha az evolúciót valljuk például. De az Úrhoz viszonyítva érvényes az egyenlőség, de ha az Úrhoz viszonyítva érvényes, akkor nem sétálhatunk el amellett, hogy minden ember egyformán Isten ítélete alá esik. Ugye mondtam, hogy csak Istennel kapcsolatban érvényes ez az egyenlőség, és az Istennel való kapcsolatunknak az első jellemzője az, hogy mi Isten ítélete alá esünk. Egyformán. Sőt, magáért a személyválogatásért is ítélet alá esünk, mert törvénybe adta ezt az Úr, hogy ne legyetek személyválogatók az ítélkezésben, olvashatjuk Mózes 5. könyvének a legelején. És utána megismétli a 10 parancsolatot, és elmondja, hogy milyen törvények szerint éljenek majd az ígéret földjén, hogy mi lesz az ő áldása, mi lesz az átka, és ez rögtön már a bevezetésnél előkerül, hogy ne legyetek személyválogatók. Tehát az egyenlő ember az Isten ítéletében is egyenlő, mert a törvény az mindenkire érvényes. Akár ez is, hogy ne legyünk személyválogatók. És a személyválogatás az bűn. Mert szó szerint parancsba adta Isten, hogy ne legyünk azok. És ha bár az igaz, hogy ez a felszólítás, itt amit idéztem, ez elsősorban a nép vezetőihez íródott, mert így kezdi, hogy a bíráitoknak ezt parancsoltam abban az időben, hallgassátok meg testvéreiteket, és igazságosan ítélkezzetek mindenkinek az ügyében, akár testvérével, akár jövevénnyel van dolga, ne legyetek személyválogatók az ítélkezésben. Jakab mégis ugye erre utal, erre a törvényre is, azzal, hogy a 4. versben gonosz gondolkozású bírákká, vagy bíráknak nyilvánítja a személyválogatókat. Tehát Jakab azt mondja, hogy igen, ez elsősorban a vezetőknek a feladata, de mégis egyetemes a parancs, mégis egyetemes érvényességű, mindenkire vonatkozik, hogy ne legyen személyválogató. És a személy válogatás, mint emberi gyakorlat, ezek alapján még magába hordozza azt is, ugye, hogyha itt a Mózes könyvére gondolunk, hogy nem csak egymáshoz képest állapítunk meg különbségeket, vagy följebb és lejjebb szinteket, hanem Istennel kapcsolatban is ilyen külön szinteket állít, és lesz olyan, akire érvényesnek tartja az Isten törvényét, és lesz olyan, akivel ugye kivételez. És erre mondja, hogy ne legyetek ilyenek. Az ítélkezésben ne legyetek személyválogatók. Mindenkire egyformán érvényes Istennek a törvénye, és egyformán vonatkozik Istennek az ítélete is. Nem lehet hamisan felmenteni az embereket. Tehát az egyenlőség fontos és jó a Biblia szerint, de nem csak egymáshoz képest kell egyenlőnek lenni, amit a világ hangoztat, hanem Istenhez való viszonyulásunkban is egyenlőek vagyunk, mint az ő teremtményei, és egyenlőek vagyunk, mert egy törvény érvényes ránk, és egy ítélet alá esünk mindannyian. És itt ezen a ponton már azért kezd látszódni, hogy miért problémás mondjuk a mai feminizmus, a modern feminizmus, vagy ez a Black Lives Matter, vagy az LMBTQ mozgalom. Hogy mi az, ami kimarad belőle. De hogy igazán érthető legyen, hadd térjek rá a harmadik pontra, hogy miként áll Isten maga a személyválogatással. Először is az ige az egyértelműen több helyen is leírja azt, hogy Isten maga nem személyválogató. Ezt így szó szerint leírja. Például azt írja, hogy ő nagy, erős és félelmetes Isten, aki nem személyválogató. Írja az 5 Mózes 10:17-ben. Tehát Isten jellemvonásai közé tartozik az, például, hogy ő nagy, hogy erős, hogy félelmetes, és ugyanilyen, úgy ilyen attribútuma az, hogy nem személyválogató. Ez Istennek a jellemzője, az ő személyére, a személy leírásába beletartozik. És az, hogy Isten nem személyválogató, az meglátszik ugye az ítéletben is, mert egy ítélet alá vesz minden embert. Pál a rómaiakhoz írt levelének az elején részletesen bemutatja azt, hogy minden ember elhajlott, minden ember vétkes, mindenki bűnös, és ugye ott előkerül egy ilyen kifejezés, hogy zsidónak először meg görögnek. És azután rögtön hozzá is teszi az egyik ilyen szófordulat után, mielőtt félreértenék az emberek, hogy az Isten nem személyválogató. Tehát azt mondja, hogy igen, a zsidónak először meg a görögnek, de az Isten nem személyválogató, akik ugyanis a törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek majd el, és akik a törvény ismeretében vétkeztek, azok a törvény alapján sújtja majd az ítélet. Tehát egy az ítélet. Abban sincs személyválogatás. Tehát Isten szemében mindannyian egyformán vagyunk bűnös, kárhozatra méltó emberek. És Isten olyannyira nem személyválogató, hogy amikor az ő fia, az Úr Jézus itt a földön járt, akkor még az ellenségei, akik leselkedtek utána, és akik törbe akarták ugye őt csalni, még ők is kiemelték ezt a tulajdonságát. Lukács evangéliumában olvashatjuk, hogy oda mennek őt tényleg így kísérteni, úgymond, meg akarnák fogni valami frappáns kérdéssel, és úgy kezdik, hogy Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató. Ez a tulajdonsága, ez annyira szembeötlő volt Jézusnak, hogy mindenki számára egyértelmű volt, még azoknak is, akik esetleg mondjuk nem értettek egyet vele. Vagy akik ellenségként tekintettek rá. És Jézus annyira nem volt személyválogató, hogy nem tett ilyen jellegű megkülönböztetést, abban sem, hogy kiért ment a keresztre. Jézus nem válogatta össze, hogy mondjuk itt a Jakab példájával élve, hogy na, a gazdagokat megváltom, mert akkor majd mi ott együtt leszünk a mennybe, és jó lesz. Sőt, ugye, hát az evangéliumokból tudhatjuk, hogy pont a gazdagokra azt mondja, hogy az inkább hátrány, mint előny. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. De hogy ez a mondjuk a Jakabnál említett személyválogatás, ez Jézustól a lehető legmesszebb áll. De nem csak ez. Jézus nem válogatta más szempontok alapján se. Nem válogatta ki a jókat, hogy hát ő kevésbé bűnös, kevesebbet kell érte mondjuk szenvednem, kisebb árat kell fizetni, akkor ő jöhet. A másikért nem hallok meg, mert az már az már nagyon sok lenne. Nem volt benne személyválogatás. Azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. És ő neki mindegy volt, hogy az az adott illető az farizeus és szentül él, mint mondjuk ugye Nikodémus, vagy egy parázna, ötször elvált asszony, mint a samáriai asszony. Egyformán a kegyelmében részesítette őket. Isten nem személyválogató a kegyelmével sem. Az ítélettel sem, de a kegyelmével sem. Ugye azt mondja az ige, hogy könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Tehát nem a velem született, vagy kifejlődött adottságaimon, tulajdonságaimon múlik az üdvösség. Ha ezektől függene, akkor Isten személyválogató lenne. De az ige azt mondja, hogy ő nem az. Még egy ige szakaszt hadd említsek meg. Péter, amikor elmegy Kornéliuszhoz, aki ugye egy pogány ember, és rájön, hogy ő is hisz Jézusban, elfogadta őt, mint megváltót, akkor erre így rácsodálkozik, és ezzel kezdi a beszédét, hogy most már értem igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt. Tehát Jézus Krisztusban személyválogatás nélkül jelent meg az üdvösség, és minden körülménytől, minden származástól, mindentől függetlenül nyer bűnbocsánatot és örök életet, aki hisz benne. Istennél nincs személyválogatás sem a teremtésben, sem az ítéletben, sem a számonkérésben, de a kegyelemben sincs. És ezzel persze nem azt mondom, hogy egytől egyig minden ember üdvözülni fog, a hit ugye az előkerül, az kulcsfontosságú, csak arra szerettem volna rávilágítani, hogy az Isten, akinek nyilvánvaló tulajdonsága, hogy nem személyválogató, ő ítéli meg a bűnös, de őtőle van a kegyelem is. És mi emberek ezekben teljesen egyenrangúak vagyunk. És mindezért Isteni a dicsőség. Ugye itt Jakabnál is ezt olvassuk, hogy Jézus Krisztus a dicsőségnek az Ura. És itt még egy ponton visszatérnék az említett mozgalmakra. Említettem azt, hogy ezek valós problémákra született válaszok, vagy szándékok, mert mi szerintünk, keresztények szerint, sőt, ami még fontosabb, hogy Isten szerint is probléma, és ő szerinte sem helyes az, hogyha bárkit hátratétel ér. Ugye ezekből az igékből, amiket itt felsoroltam, azért remélhetőleg világosan látszik ez. Isten nem akarja, hogy bárkire is alsóbb rendünként tekintsenek. Azért, mert ő nő, azért, mert fekete, vagy akár azért is, mert meleg. A baj ott van, hogy az egyenlőség, ahogy már utaltam is rá, csak akkor jöhet létre, hogyha Isten a helyére kerül. Hogyha ő kapja meg a dicsőséget. Ezek a mozgalmak viszont szinte kivétel nélkül mindig a keresztényeket kezdik okolni, sőt Istent. Mindig ők lesznek a bűnbakok, a bajok okozói. Mi leszünk, mert a kereszténység az patriarchális, a Biblia támogatja a rabszolgaságot, meg egyébként is homofób, és akkor ezeket így ránk sütik, és mi vagyunk az ellenség. És nem csak minket vetnek meg, ugye, hanem Istent vetik meg, és hogyha Istent megtagadják, nem neki adják a dicsőséget, akkor mindig az emberé lesz. Tehát, hogyha a dicsőség nem Istené, akkor biztos, hogy az emberé lesz. Tehát, aki nem Istennek adja, az embernek adja a dicsőséget, és ezért ezek az említett mozgalmak is átestek a ló túloldalára. Ami semmivel nem jobb. A női egyenjogúság az teljesen jó, benne van a Bibliában, hogy úgy szeressük, mint saját magunkat például. Tehát ugyanazon a szinten van, vagy akár a már említett teremtés jogán is egy szinten állunk. De a mai feminizmus nem erről szól, hanem a férfi szerep, a férfi kép totális rombolásáról, tönkretételéhez vezetett. Amerikában nem lehet előre engedni a hölgyeket az ajtóban, mert akkor már himsovinisztának bélyegzik meg a férfit. Azért, mert előzékeny akarok lenni. Ugyanez a helyzet a rasszizmus elleni küzdelemben. Nem arról van már szó, hogy szabadok legyenek, hanem most mindenféle más jön elő a foci meccsek elején. Térdelni kell, és szobrot kell állítani, és nem lehet még a bűnt se elítélni. Nem lehet azt mondani, hogy valaki bűnös, hogyha mondjuk színes bőrű, mert akkor egyből jön, Amerikában is ez van, hogy azért, mert néger vagyok, de nem kell messzire mennünk, mert itthon is ez van, hogy azért, mert cigány vagyok. Nem lehet kimondani. De ez a rasszizmus elleni mozgalom hibás elindulásának a következménye. És ugyanez igaz a meleg lobbira, vagy LMBTQ mozgalomra, hogy mi nem gyűlölködünk. Nem is félünk, ugye, amire a fóbia utalna, de nem az a cél a mai LMBTQ mozgalomnak, hogy embereket ne érjen hátratétel, hogy mondjuk ne rúgják ki a munkahelyéről, vagy hasonló dolgok, hogy emberként bánjanak vele, hanem átestek máshová, és ma már ezt kell dicsérni, ez lesz a norma, vagy annak szeretnék tenni, minden probléma megoldásává, gyakorlatilag egy megváltássá teszi ez a mozgalom azt, hogy az ember fedezze fel a benne rejlő szexuális hajlamokat. És ezzel persze, hogy nem értünk egyet, mert mi azt mondjuk, hogy ezt ne tegyék. Ne fedezzék fel a bennük rejlő szexuális hajlamokat, mert mi tudjuk, hogy mi rejlik bennünk. Az a bűn. A szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, házasságtörések és paráznaságok. A keresztények nem csak a melegeknek, hanem senkinek, a heteroszexuálisoknak sem mondjuk, hogy kezdjék el felfedezni, hogy mi van a szívükbe, meg milyen szexuális irányultságok, mert abból csak a baj van. Mi nem akarunk üldözni másokat, csak ne tegyük normává azt, ami helytelen. De hogyha mi ezt kimondjuk, akkor ellenségé válunk, ugye? És a Biblia meg Isten a hibás, csak hogy Isten léte nélkül és a Szentírás alapja nélkül, a fundamentum nélkül, ez az egész törekvésük, hogy egyenlőség legyen, ez alapját veszíti és értelmetlenné válik. Mert csak Istentől van egyenlőség, és vele lehet elkerülni a személyválogatást. Tehát hiába érzékelnek egy problémát, cseberből vederbe. Oda kerülnek. És most végül még arra hadd térjek ki, hogy ahogy említettem is, hogy a hit az kulcsfontosságú. Itt Jakab is azt mondja, hogy a ti hitetekben ne legyen személyválogatás. Abban nem szabad, hogy személyválogatás legyen, mert a világban úgy is lesz. A világban lesz. Vagy az egyik oldalon, vagy fújolni fognak, vagy a másik oldalra esnek, és akkor azokat kell tapsolni. Valaki biztos, hogy emberi lesz a dicsőség, ha nem az Istené. De a hitben ez nem lehet. Ha mi Jézus Krisztusban bízunk, hogyha ő a mi megváltunk, akkor ezzel összeférhetetlen ez a viselkedés. Aki hittel elfogadta, hogy Jézus az én bűneimért is feláldozta magát a kereszten, aki elhitte ezt, hogy értem elég tételt szerzett Jézus, annak nemet kell mondania a személyválogatásra. Mindegy, hogy milyen oldalról jön, vagy melyik végletbe esne. Mind a kettő végletre nemet kell mondani. Mert ez homlok egyenest szembe megy Isten jellemével, és ez egy bűn. Úgyhogy keresztényként erre nemet kell mondanunk. Úgyhogy most búcsúzóul csak egy pár kérdést hadd tegyek fel, hadd helyezzek itt a testvérek szívére néhány dolgot, hogy Jakab intése alapján hogyan reagálnánk mi, hogyan reagálnék személy szerint én, hogyha bejönne mondjuk ide a gyülekezetbe egy szakadt, koszos ruhás ember. Esetleg egy hajléktalan. Hogy néznék én rá? Szívesen látnánk a gyülekezetbe? Hogyan reagálnék, hogyha bejön egy gazdag, egy befolyásos, egy ismert politikus, vagy bárki más? Körbeugráljuk? Lesnénk minden kívánságát? Hogyan reagálnánk, hogyha bejönne ide a gyülekezetbe egy ilyen istentiszteletünkre egy színesbőrű, vagy egy román, vagy cigány származású, teljesen mindegy. Hogy tekintünk ezekre az emberekre? Befér esetleg az elit közösségünkbe egy kevésbé módos, egy kevésbé képzett, mondjuk egy 8 osztállyal rendelkező ember is? Hogyan reagálnék, hogyha betérne a gyülekezetbe egy homoszexuális? Mi történne, hogyha ide bejönne, és Isten igéjét akarná hallani egy, vagy transznemű, vagy ki tudja, hogy ugye van számtalan gender, ami alapján próbálják magukat értelmezni. De nem az a kérdés, hanem hogy mi hogy reagálnánk rá, hogyha megjelenne itt valaki, mert elképzelhető, hogy eljön az idő. Ezeknek az embereknek nem ugyanarra a Krisztusra van szükségük, mint nekünk? Nem ugyanaz az Úr, a dicsőség Ura tudja őket is megszabadítani, mint minket is. Nem ugyanolyan nyomorultak ezek az emberek, teljesen független attól, hogy most ő gazdag, vagy szegény, vagy mi a külsőség. Nem ugyanolyan nyomorult, mint én, mint mi. És nyilvánvaló, hogy de. És ugyanaz az Isten tudja kimunkálni bennük is a szentséget, a bűntől való elfordulást, mint aki reménység szerint bennünk is munkál. Úgyhogy adjon nekünk az Úr erőt és bölcsességet mindannyiunknak egyenként is, de itt a gyülekezetben, a közösségben is, hogy tudjuk elkerülni és elhagyni a személyválogatást, tudjunk egyre inkább Jézushoz hasonlóvá lenni, és őt követni. Munkálja ezt közöttünk. Amen. Testvéreim, most fennállva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Dicsérünk téged, Urunk, Istenünk, azért, mert látjuk azt, hogy a te tökéletes jellemvonásaid között ott van az is, hogy te nem vagy személyválogató. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt ma megtudhattuk rólad, hogy ilyennek ismerhetünk meg, aki nem arra nézel, hogy mi milyennek születtünk, hogy magasak vagyunk, alacsonyak, súlyosabbak vagy vékonyabbak, de még csak nem is arra tekintesz, hogy milyen eredményeket tudunk felmutatni az életünkbe, mert mindaz, amit mi te elé tudunk hozni, Urunk, az csak is a mi szennyünk, a mi vétkeinknek a sokasága és a bűnünk, ami a te szemeid előtt vannak. Csak a szívünkből feltörő lázadás az, ami cselekedetünk, semmi érdemünk nincsen előtted, Urunk. De köszönjük, hogy ma is tanítottál bennünket arra, hogy minden embertársunkra úgy kell tekinteni, mint aki a te képednek a hordozója, és magunkra is úgy kell tekinteni, hogy te ezt várod tőlünk, ezt a feladatot bíztad ránk, hogy téged képviseljünk. És köszönjük, hogy láthattuk azt is, hogy a te ítéleted is egyenlő minden emberre elér. Ne gondoljuk azt, hogy mi esetleg kibújhatunk alóla, de köszönjük, Urunk, hogy nem csak az ítéletben, hanem a te nagy és végtelen kegyelmedben sincsen személyválogatás, és nem az érdemeink alapján, nem a cselekedeteink, és nem egyéb más tulajdonságaink alapján részesülhetünk az örök életben, az üdvösségben, hanem csak is egyedül a Jézusba vetett hit által, mert ő az, aki elvégezte a bűnökért való engesztelést a kereszten. Köszönjük, Urunk, hogy arra hívsz bennünket, mindannyiunkat, hogy higgyünk, hogy ő benne bízzunk, ő benne reménykedjünk, és hogy bízzuk rá a mi életünket. És köszönjük, hogy tanítottál is arra, hogy ez az élet, a rábízott élet, a Krisztusban lévő élet, ez milyen, hogy hogyan kell viszonyulnunk egymáshoz, hogyha már veled, Urunk, rendeződött a kapcsolatunk. Kérünk, hogy vezérelj erre mindannyiunkat, hogy ne legyünk személyválogatók, hogy ami olyan könnyen, olyan reflexzerűen előtör belőlünk, mint bűn, azt te töröld el, te segíts nekünk felvenni a harcot, és te tisztogass meg bennünket, Urunk, hogy tudjuk hitelesen és szeretettel hirdetni a te üdvösségedet, a te nagy kegyelmedet minden ember irányában. Köszönjük, Urunk, hogy te rád bízhatjuk a gyülekezetünket. Kérünk, hogy légy azokkal, akiknek nehéz most, akiknek testi bajaik vannak, betegségek gyötrik őket. Kérünk, hogy te vigasztald ezeket az embereket, és ha kedves neked, Urunk, akkor adj felépülést, gyógyulást, hogy minél tovább tudjanak téged magasztalni. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk az idősebbekért is, te adj nekik, Urunk, erőt. Köszönjük, hogy kérhetünk a fiatalokért, a gyerekekért, hogy te benned növekedjenek a hitben, a te megismerésedben is haladjanak előre. Köszönjük, Urunk, hogy te rád bízhatjuk a városunkat, országunkat, népünket. Kérünk, hogy te adj minél több embernek őszinte igaz hitet te benned, odafordulást, megtérést, és hogy együttesen tudjunk téged magasztalni. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi nagy könyörgéseinket, hozzád szólásunkat. Köszönjük, hogy ilyen irgalmas vagy. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságunk. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvére. Hirdetem a testvéreknek, hogy a következő héten, kedden lesz Biblia óra, amit nem én fogok tartani, hanem Lupse a Tamás testvérünk, mert én egy Biblia szövetséges kenutáborba fogok szolgálni a következő héten. Illetve hát következő vasárnap, ha az Úr éltet bennünket, akkor ugyanígy Isten tiszteletünk lesz 9 órától. Mindenkit szeretettel várunk. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, most Isten tiszteletünk végén énekeljük a 267. dicséretünket. 267. dicséretünket énekeljük a 4. versszakával kezdődően, majd pedig végig a 7. versszakáig. Tehát a 267. dicséretünk 4. versszaka így kezdődik. A gazdag bízik az ő kincsében, de én bízom csak az Istenben.
Thank you.
Nemzeti imádságunkat, a himnuszunkat énekeljük mostan. Áldás békességet!